Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kiszáradt csontok akarunk maradni, vagy megelevenedni az igazi életre? Tette fel a kérdést a pápai ház szónoka a római kúriának tartott lelki gyakorlaton. Ferenc pápa a Gemelli klinikán videón keresztül követte a tanításokat. Roberto Pasolini, kapucinus szerzetes pap, a pápai ház szónoka folytatta elmélkedését az örök életről, amelyet Isten már halálunk előtt a jelenben nekünk akar ajándékozni, ha mi befogadjuk szent lelkét. Haldoklók vagyunk, vagy élők, akik már elkezdték várni a feltámadást? Mint mondta, csak Isten lelke adhatja vissza nekünk a hiteles életet. Jövő januártól az egy gyermeket nevelő, 30 évnél fiatalabb édesanyák sem fizetnek személyi jövedelemadót, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányülésen legalább egy tucatnyi ügy szerepelt, mindegyik fontos volt. Talán a legfontosabb a 30 évnél fiatalabb, egy gyermeket nevelő édesanyák SZJA mentességéről hozott döntésünk volt. Fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor, akit a kormányülésen kérdeztek. Vette észre a Magyar Nemzet. A miniszterelnök kifejtette, 2026. január 1-től az egy gyermeket nevelő 30 évnél fiatalabb édesanyák sem fizetnek személyi jövedelemadót. A kormányfő az intézkedés kapcsán megjegyezte. Remélik, hogy több gyermek születik, de a legfőbb cél, hogy azok az édesanyák, akik gyermeket vállaltak és gyermeket nevelnek, ne kerüljenek rosszabb anyagi helyzetbe, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államoknak sikerül az ukránokkal megállapodnia, vagyis mindenképpen esély kínálkozik a békére, mondta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán. Zsigmond Barna Pál a legfrissebb fejleményekről, miszerint kedd este Ukrajna elfogadta az Egyesült Államok által készített tűzszüneti megállapodást, amelyet továbbítottak az orosz elnöknek, azt mondta. Most a labda az oroszok tér felén pattog. Várjuk meg a végét, de felcsillant a remény a békére. 3 éve zajlik háború Ukrajnában. A kormány 3 éve szorgalmazza, hogy legyen tűzszünet és kezdődjenek béketárgyalások. Minket 3 éven át gyaláztak ezen álláspontunk miatt, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta, most 3 év után végre tűzszünetről és béketárgyalásokról van szó. Talán nem gyalászkodni kellett volna, s akkor sok százezerrel kevesebben haltak volna meg, sok millióval kevesebben kényszerültek volna menekülésre, és sok százmilliárd euróval kevesebb kár keletkezett volna. Jó reggelt kívánunk, fogalmazott a tárca vezető. A Fidesz frakció benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosítását. Magyarország alapvető értékeit az utókor számára is megőrizzük, közölte a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán. Kocsis Máté azt írta, a liberálisok már az alapvető evidenciákat, különösen a család intézményét és a nemzeti identitást is vitatják, így azokat meg kell védeni. Az alaptörvény módosításához a kormánypárti frakciók összes képviselője csatlakozott, tette hozzá. A bejegyzés mellett a politikus megosztott egy videót is, amiben azt mondta, sokan kérdezik, hogy mit akar a Fidesz frakció az alaptörvény módosítással. Több más mellett 3 dolgot biztosan. Az első, hogy erősítsük a gyermekvédelmi szabályokat. A második, hogy fellépjünk minél szélesebb eszközökkel az ország szuverenitását sértő támadásokkal szemben. A harmadik pedig, hogy kőkeményen fellépjünk a drogozás jelenségével szemben, a drogkereskedőkkel szemben, és mindazzal szemben, ami generációkat tesz tönkre. Ennyit szeretnénk, fogalmazott Kocsis Máté. Végül az időjárásról. Beborul az ég, Ezzel együtt növekszik a csapadékhajlam is. Egyre több felé kell számítani esőre, záporra. A hajnali reggeli órákban délnyugaton, nyugaton elkezdhet szakadozni a felhőzet. A déli szél a legtöbb helyen átmenetileg mérséklődik, majd hajnaltól egyre több felé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 12 fok között valószínű, de a kezdetben kevésbé felhős északkeleti tájakon pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16 és 22 fok között valószínű. Az északi határnál hűvösebb is lehet. Híreket hallottak.
Sincs szívemen, hát volt, aki volt, ami volt régen tovaszát, jött egy új, szótlanul szívébe zárt. Más ez a szerelem, más ez az ölelés, nem kell több idegen, kit elsodor a fel. A színtelen megkopott életem, és már itt a pont, hol célhoz ér az utazó, nem vonz, ami új, nincs annál jobb, mint ami jó. Jó ez a szerelem, jó ez a bizalom, jó ez a csó, ez a nyugalom.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Keleme Judit vállalkozóval, kóccsal, hivatásáról és szakmai kitüntetéséről, a kamarai munkáért díjról beszélgetünk. Tartalmas időtöltés kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Egy olyan személyiségül velem szembe, aki azt gondolom, hogy nagyon színes, egyéniség, sok tevékenység fűződik a nevéhez. Mi az, amit tudhatunk rólad? Hogyan mutatnád be magad a hallgatóknak?
Nem is olyan régen találkoztam egy a helyi médiában nagyon népszerű fotóssal, aki jelezte már nekem, hogy több eseményen is meglátta az arcomat, és van egy mappája, amiben nagyon sok fénykép összegyűlt már rólam, és pont kérdezte, hogy ha esetleg valamilyen esemény kapcsán beteszi a fényképemet, akkor mit, milyen titulust, vagy mit írjon a fénykép alá, hogy ki is vagyok én. Megmondom őszintén, ez körülbelül egy hónapja tette föl nekem ezt a kérdést, és azóta is dolgozom ezzel a kérdéssel, mert nem nagyon tudom rá a választ, vagyis hát nagyon nehéz megfogalmaznom rá. Ha a tevékenységemet nézzük, akkor vállalkozóként apostrofálnám magam. Projektember vagyok, aki szeretek projekteken dolgozni, projekteket megvalósítani a kezdetektől a végéig, és aztán egy újba belekezdeni, azért, mert széles az érdeklődési köröm, és bármi, ami hozzám közel áll, ahhoz nagyon szívesen csatlakozom. Minden tevékenységem az emberekhez kötődik és köthető.
Úgy tudom, hogy coachként is tevékenykedsz. Mit tudnál erről elmondani?
A coach tevékenység az tulajdonképpen abból áll, mindig egy tanácsadói tevékenységgel szoktam összehasonlítani, abban különbözik a coach a tanácsadótól, hogy mind a kettőhöz jelentkezik egy kliens valamilyen nehézséggel, elakadással. A tanácsadó segít abban, hogy így megtalálja a megoldást a problémájára, vagy a nehézségére, úgy, hogy a tanácsadó önmaga kicsit kiizzadja magából azokat a lehetőségeket, ötleteket, amit szerinte a kliens fel tudna használni. A coach ezzel szemben segít abban, hogy a kliens, az ügyfél legyen az, aki kiizzadja magából a saját megoldását, hiszen mindannyian más utakon járunk, más cipőt hordunk, ennél fogva a coach abban segíti az ügyfelet, hogy megtalálja azt az utat, ami a számára leginkább célra vezető. Coachként is tevékenykedem, igazából a coach végzettségemet azért szereztem, mert ahogyan az előbb is mondtam, nekem az érdeklődésem középpontjában egyébként egészen fiatal koromtól kezdve az ember állt. Azt gondolom, hogy kicsit tovább léptem a coach tevékenységemen, elkezdtem ugyanis nemrég egy új képzést, mert azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy az ember, a személyiség megerősítse önmagát, a belső magját. Ha megvan a belső magja, akkor tulajdonképpen abból az erőből ő már önmaga is tovább tud lépni egy-egy elakadás során, és nem biztos, hogy szüksége van akár külső segítségre sem. Tehát első körben én most már azt látom, illetve azt hiszem, azt vallom, hogy a belső megerősítés a legeslegfontosabb.
Akkor ezért a coach tevékenység az szorosan összefügg valahol a jó emberismerettel mindenképpen, de vagy egy picit a pszichológiával is, ugye, ha jól gondolom, vagy a személyiség fejlesztéssel. Milyen eszközök azok, amelyekkel te dolgozol?
Hát abszolút összefügg a személyiség fejlesztéssel. Nyilván nagyon széles az eszköztára. Ebben benne vannak különféle pszichológiai módszerek, eszközök, de benne van ezer más olyan eszköz és módszertan, amit tudunk mozgósítani ahhoz, hogy így az ügyfelet segítsük.
Mikor jutottál el odáig, hogy kikristályosodott az, hogy vállalkozóként fogsz létezni?
Ez is érdekes, mert nem is tudom, hogy kikristályosodott-e egyáltalán, illetve én azt hiszem, hogy még most is egy ilyen folyamatos útkeresésben vagyok, illetve nem tudnám azt mondani, hogy van egy út, amit én látok magam előtt, és azon én egyenesen haladok végig. Az én útam azt hiszem, hogy egy olyan típusú út, amin több leágazás van, és én arról az útról, ami előttem áll, én nagyon sokszor leágazok, ott a leágazásban elidőzöm, aztán visszatérek a főútvonalra, és ott haladok tovább. Tehát, hogy ilyen értelemben egy picit ilyen kacskaringós az én utam, de én ezt szeretem. Alapvetően egyébként angol testnevelés szakos tanárként végeztem annak idején, és ahogy megkaptam a diplomámat, gyakorlatilag szeptembertől már állásom volt. Én nagyon szerettem ott is már a gyerekekkel foglalkozni, de azt hiszem, hogy egy picit megriasztott az, 22 évesen az a jövőkép, amit akkor így pillanatnyilag így láttam a szemem előtt, hogy akkor most ez így ennyi. Hogy akkor itt én most elindultam ezen az úton, és akkor ez így ennyi. És ez olyannyira megriasztott, hogy gyorsan elkezdtem, felütöttem akkor még a internet híján a felvételi tájékoztató vastag könyvét, és elkezdtem keresgélni, hogy mi az, ami engem még érdekelhet, és elkerültem a külkereskedelmi főiskolára, és ott nemzetközi kommunikáció szakon közgazdászként végeztem. Aztán ez a közgazdász diploma volt az, ami így elindította az utamon, mert ezzel már azért nyilván szélesebbre tárult a kapu, és több helyen el tudtam helyezkedni. És nagyon nagy szerencsém volt, hogy bekerültem az akkori dohánygyárba, olyan kollégák és olyan csapat vett körül, akik egyrészt bennem is potenciált láttak, és különféle fejlesztésekre adtak lehetőséget. Én ott kaptam egy olyan lehetőséget, hogy még a Bálint György Újságíró Akadémiát is elvégezhettem, mint újságíró. Az megint csak egy ugró deszka volt, és megint csak egy újabb lépcsőfok. És megmondom őszintén, én azt hiszem, hogy ezek a lépcsőfokok voltak azok, amik velem megszerettették a felnőttkori fejlődést is, a felnőttkori tanulást is. Olyan szinten megszerettették, hogy így időszakosan így beleugrok valami képzésbe. Így jött nekem a coach képzés is, hogy egyszer csak így elkezdett érdekelni. Ahogy mondtam, már gyerekkoromtól érdekelt az ember, de elkezdtem, tehát akkor éreztem meg, hogy talán ez lehet egy olyan út, amivel én tudok foglalkozni, ami a legközelebb áll hozzám.
Arról a tevékenységről kérdeznélek, amit a Heves Vármegyei Kereskedelem és Iparkamarában végzel, illetve segíted a munkájukat. Mit lehet erről tudni?
A Heves Vármegyei Kereskedelem és Iparkamarához úgy kerültem oda, hogy amikor az EGRI dohánygyárban én felmondtam, és véget ért a pályafutásom, akkor egy akkori barátnőmmel, kolléganőmmel úgy döntöttünk, hogy a szabad életet választjuk. Az egy annyira, a Philip Morris egy annyira magasra tette a mércét, hogy nem akartunk új helyre elkerülni, hanem úgy döntöttünk, hogy kirepülünk, és megnézzük, hogy milyen a szabadság, és milyen a szabad élet, milyen a vállalkozói lét, és a saját tudásunkat és tapasztalatunkat egybe gyúrva egy céget alapítottunk. Mindez nagyon jól hangzott így a fejünkben, vagy nagyon jó elképzelésnek tűnt, de hogy fogalmunk sem volt egyébként arról akkor, hogy hogyan is néz ki a vállalkozói lét, hogy mit kell tudni egy cégvezetőnek, hogyan kell ügyfelet szerezni, egyáltalán hogy induljunk el, kivel kell kapcsolatba kerülni. És hát az első lépcsőfok az volt, vagy az első mérföldkő, hogy hát valahol béreljünk egy irodát, és a kamara székháza, ahol most is működnek, az akkor egy inkubátorházként működött, ami igyekezett felkarolni az induló vállalkozásokat, és egy viszonylag elérhető bérleti díjért ott tudtunk irodát bérelni. Az akkori főtitkár, gondolom látva, hogy itt van két agilis csaj, akinek azért van tudás tapasztalata birtokában, akarnak is tenni, mert hát most indultak, felkarolt bennünket, és különféle lehetőségeket biztosított. Az első nagyobb volumenű lehetőség az egy akkori, azt hiszem, FOPOS pályázat volt, ami pont a női vállalkozások fejlesztésére irányult, és azt mondta az akkori főtitkár Fülöp Gábor, hogy lányok, itt van egy ilyen pályázati kiírás, rakjátok össze tartalmilag, írjátok meg a pályázatot, és hogyha sikerül ezt megnyernünk, akkor valósítsátok meg. Nyilván egy óriási lehetőség volt számunkra, éjjel-nappal ezen dolgoztunk, és sikerült is megnyernünk. Akkor tapasztaltuk meg azt, hogy mekkora igény van a női vállalkozók részéről a kapcsolatra, az egymással való kapcsolatépítésre, a fejlődésre, hogy mennyire szomjazzák azt a női vállalkozók, hogy találkozzanak egymással, hogy ki tudjanak lépni a saját köreikből, megérezzék azt, hogy nincsenek egyedül a világban, és így tovább. Aztán lezárult ez a projekt, onnantól ezt így nem is folytattuk tovább, de 8 évvel ezelőtt a mostani főtitkár fejében felmerült egy gondolat, hogy mi lenne, hogyha a női vállalkozásokkal való kapcsolatépítést azt újra felelevenítenénk, és ennek kapcsán jött létre az üzleti reggeli, avagy networking női vállalkozóknak. Ahogy mondtam, ez már 8 éve zajlik ez a projekt. Nem egyedül viszem, hanem a kamaránál kommunikációs munkatársként, kommunikációs szakemberként dolgozik Nagy Kata, aki a társam abban, hogy ezt így közösen hónapról hónapra kitaláljuk, mikor, milyen témakörrel keressük meg a hölgyeket. Azt gondolom, hogy maga a kamara sem számított rá szerintem, hogy ez egy ilyen ekkora sikersztori lesz, hiszen 8 éve, ahogyan mondtam, minden hónap 3. szerdáján találkozunk, egyszer sem maradt el, úgyhogy közben ékelődött egy COVID időszak, amikor zökkenőmentesen átálltunk az online térre. nagyon sok olyan vállalkozó hölgy csatlakozott hozzánk az online térben, aki akkor először hallott a programról, becsatlakozott, és azóta a fizikai valójában is közöttünk van, és azt mondhatom, hogy most már törzstagként részt vesz ebben a programban, úgyhogy számomra is meglepő, hogy ez mennyire népszerű, de nagyon nagy örömmel tölt el.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Kelemen Judit vállalkozóval, kóccsal, hivatásáról beszélgetünk.
Ha jól tudom, akkor a kamarai munkáért díjjal is kitüntettek, és ez nemrégiben történt. Hogyan érintett téged ez a díj, ez a kitüntetés?
Év elején kaptam ezt a kitüntetést. Önkéntes kamarai tag vagyok, és mindig kapom a hírleveleket, amiben a kamara a tevékenységét felsorolja, és lehet közülük mazsolázgatni, és hát ott volt köztük a gazdasági évnyitó is, amire kaptam egy meghívót. Gondolkodtam, hogy elmenjek-e, de aztán nem voltam biztos benne, hogy bele fog férni az időmben, de aztán összefutottam egy kamarai kollégával, a Nagy Katával, aki kérdezte, hogy megyek-e, és mondtam, hogy hát nem tudom, megpróbálok, de nem tudom megígérni, és akkor mondta nekem, hogy jaj, gyere már, mert hát kitüntetést fogsz kapni. És akkor ez olyan szinten lesokkolt engem, hogy úgy hirtelen úgy szóhoz sem jutottam, és akkor úgy ezt úgy napokig így emészteni kellett magamban. Persze eufórikus állapotba kerültem, tehát hogy én tényleg borzasztó boldog voltam, és mondtam is a kamarai dolgozóknak, akikkel így kapcsolatban vagyok, hogy ez nekem gyakorlatilag egy ilyen Oscar-díjjal is felért, mert tényleg nagy, tehát hogy ilyen elismerésnek tekintem teljes mértékben. Vélhetően ennek köszönhető, ennek az üzleti reggeli sikerének, de egyébként nagyon jó társam a kamara, elég sok projektben tudok részt vállalni, sok megbízást kapok tőlük, illetve azt mondom, hogy rendszeresen kapok tőlük megbízást. Van egy HR klub elnevezésű rendezvényük, annak is a beindításán segítettem, ahol a humán erőforrás területén dolgozó szakembereknek segítenek egy ilyen kapcsolódást, kapcsolatépítést létrehozni, kialakítani. Nyilván azért, hogy a felmerülő nehézségeikkel ne érezzék egyedül magukat, hanem ezeket meg tudják beszélni egymással, és ehhez teremtett a kamara egy platformot. A Mátrai erőművel kapcsolatban van egy nagyszabású projektjük, abban is részt tudok vállalni. Azzal kapcsolatban, hogy a vállalkozásoknak milyen munkaerő igénye van, illetve a szakközépiskolákból milyen munkaerő kerül ki a munkaerőpiacra. Itt a kereslet és a kínálat összehangolásában is volt egy ilyen nagyon érdekes munkaerőpiaci felmérésünk, abban is elég nagy feladatot és nagy szerepet kaptam, úgyhogy szerencsére rendszeresen kapok megbízásokat, remélem ez így is marad, mert tényleg nagyon szeretek velük együtt dolgozni. Gyakorlatilag már kollégaként tekintenek rám, bár soha nem dolgoztam ott, csak külsősként segítettem be, de mégis kollégaként tekintenek rám, ez is nagyon érdekes és nagyon nagy örömmel tölt el.
Hogyha az üzleti reggelire visszatérünk erre a projektre, akkor erről konkrétan mit lehetne még elmondani? Tehát hogyan segítitek azokat az ambiciózus nőket, akik vállalkozást építenek, és körülbelül hány tagot számlál ez a projekt?
Ha jól emlékszem, akkor így a 8 év alatt szerintem már egy olyan 150-170 fő megfordult nálunk. Ahogyan említettem, minden hónap harmadik szerdája az egy fix időpont, 8:30-tól 10-ig, akkor összejövünk, és bizonyos témákat beszélünk át. A témák azokat vagy Kata és én találjuk ki, hogyha éppen nincsen olyan jellegű igény, amit előre bejelentenek a hölgyek, de nyilván mi folyamatosan monitorozzuk, hogy kinek milyen tudásra, milyen kompetencia fejlesztésre volna igénye. Volt már itt a önismerettől, személyiségfejlesztéstől elkezdve kommunikációs technikák tréning, akkor üzleti tervezés workshop, és így tovább, tehát hogy tényleg nagyon sok mindent tudtak elsajátítani a hölgyek. Úgy működnek a programok, hogy nem csak mi találjuk ki, hogy mi legyen az adott téma, hanem arra buzdítjuk mindig a résztvevőket, hogyha valaki érez magában affinitást, hogy azt a tevékenységi területet, ami az övé, és amiben ő a legjobb, ha tud egy másfél órás kis blokkot kiszakítani belőle, és azt a tudást betenni a többieknek, megadni a többieknek, akkor mi azt is örömmel vesszük. Így hát volt már olyan, aki mondjuk stílus tanácsadással foglalkozik, és így tartott egy stílus tanácsadási rövid ilyen kis minikurzust, volt, aki egészségfejlesztéssel, és így tovább. Tehát oda-vissza működik, nem csak mi visszük a témákat, hanem vissza is kapunk a hölgyektől témákat, és akkor kinek mikor, mire van bátorsága, hogy így betegye a közösbe, vagy kedve, hogy betegye a közösbe, azt megosztja a többiekkel.
Egyébként hogyan látod, mennyire könnyű vagy nehéz nőként ma vállalkozást építeni?
Az egy alapelv, hogy megpróbáljuk nem elkülöníteni a női vállalkozót a férfi vállalkozótól, hiszen a vállalkozó az egy vállalkozó, azt nézzük, hogy mi a tevékenysége, és hogy próbáljunk ne különbséget tenni se a bérezésben, se a ügyfélszerzésben, és így tovább. Mégis azt gondolom, hogy ez azért nem ennyire egyszerű, tehát van különbség női vállalkozó és még női vállalkozó és női vállalkozó között is, de hogy női és férfi vállalkozó között. Nyilván szerintem egy ilyen férfias világban élünk, ahol ha nagyon erőteljesek a női kompetenciáink, akkor nagyon nehéz felvenni azokat a férfias vonásokat, amivel érvényesülni tudunk, mert az egyébként milyen kontraproduktívvá tud válni. Azt gondolom, hogy nyilván fontos egy női vállalkozónak a saját nőiségét is bevinni, és be is viszi mindenki a vállalkozásába, gondolok itt az érzékenységére. Szerintem az is az is nehéz még egy női vállalkozó esetében, hogy a férfiak, amikor, ha csak megnézzük, hogy amikor két férfi találkozik, akkor ők megkérdezik egyből egymástól, hogy mi újság a melóban, és rögtön elkezdenek úgy arról beszélgetni, hogy ki hogyan élte meg a napját, kinek mi, kikivel kapcsolódott, és így tovább. Míg mi nők, ha találkozunk egymással, akkor arról beszélünk, hogy mi újság, hogy van a család, mi van a gyerekekkel, jaj, ki hány éves, hova jár, milyen képzés, esetleg recepteket cserélünk, és így tovább. Tehát, hogy gyakorlatilag szinte az utolsó a sorban az, hogy mi elkezdünk arról nőként beszélgetni, ha csak úgy összefutunk, hogy amúgy hogy működik a vállalkozásod, és hogy létezel te vállalkozóként, és mik azok, amik könnyedén mennek, és mik azok, amikkel kapcsolatban meg nehézségekbe ütközöl. És gyakorlatilag egyébként ezt az üzleti reggelit is, ezt a platformot is erre szerettük volna létrehozni, és fontos szabály is egyébként arra a másfél órára, amikor találkozunk, hogy bár nagyon szeretjük a családjainkat, nagyon szeretjük a gyerekeinket, nagyon szeretünk recepteket cserélni, de arra másfél órára ez szigorúan tilos, mert akkor csak a vállalkozásunkról és a vállalkozásunk fejlesztéséről beszélgetünk, mert hogy adjuk meg ezt a saját vállalkozásunk és az üzleti fejlődésünk érdekében magunknak.
Ehhez a projekthez bárki csatlakozhat?
Bárki csatlakozhat, tehát ahogy mondtam, minden hónap harmadik szerdája, ez teljesen ingyenes. Nyilván, hogyha valaki önkéntes kamarai tag, akkor egyébként kapja folyamatosan a kamarai hírleveleket, amiben benne vannak ezek a tájékoztató levelek, ott tud regisztrálni ezekre a rendezvényekre, de egyébként minden hónap harmadik szerdáján boldogan várunk minden vállalkozó hölgyet, hogy csatlakozzon, mert már így is nagyon színes a vállalkozó hölgyeknek a palettája, de nagyon örülünk mindenkinek, aki új, és annak örülünk, hogyha egy kis 20 fős teremből egy 40 fős termet kell berendeznünk az aktuális eseményhez.
Mai műsorunkban Kelemen Judit vállalkozóval, kóccsal, hivatásáról, valamint szakmai kitüntetéséről, a kamarai munkáért díjról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Illés Györggyel beszélgetek, miért fontos önnek a csesztohovai gyalogos zarándoklat, és hol hallott erről először?
Hát ez a zarándoklat azért fontos nekem, mert mikor legelőször eljöttem, olyan jó hatással volt rám, meg úgy éreztem, hogy még meg is hallgatott a szüzanya, a csesztohovai szüzanya engemet. Az egyik barátomtól hallottam erről a zarándoklatról, és úgy döntöttem, hogy eljövök is. Azóta minden évben eljövök, mert nagyon-nagyon nagy élmény ott leborulni csesztohovába a szüzany előtt, és őtet kérni, és énekelni neki.
Hányadik alkalommal teszi most meg ezt az utat?
Negyedjére, de legelőször gyalogosan jöttem a barátommal egész Magyarországról csesztohovai.
Három. Akkor ez privát szervezés volt?
A kettőnk szervezése volt. Nagyon nehéz volt, mert akkor cipeltük a hátizsákot, eső esett, minden, de mégis nagy élmény volt megérkezni csesztohovába. Persze az út is nagy élmény.
És azt hány nap alatt tették meg?
Azt 3 hét alatt. Ez egy a sok közül. De engem gyerekkorom óta a szűzanya vezérel. Mindig nagyon bíztam benne, meg éreztem, hogy velem van, segít. Édesanyámtól kaptam a hitet, elvitt Mária Pócsra. Már 5 éves koromban kaptam meg a hitemet. Persze Isten után a mi szép szűzanyánkat nagyon-nagyon szeretem, mert igazi nagy segítség nekem.
Egyéb zarándokutakon is részt szokott venni, vagy főleg ez az augusztusi csesztohovai, amire igyekszik eljönni?
Sokfele jártam. A Mária utat széltébe hosszába bejártam. Spanyol Kaminón 2-szer voltam, a Portugál Kaminón 1-szer. Mária Szelbe 14-szer voltam, a Gencsapáti csapattal minden évben megyünk. Ott már úgy megyek, mintha hazamennék közösségbe. Csíksom jó, meg hát sokfele jártam. Mondhatnám, 8 országon keresztül gyalogoltam, és imádkoztam végig. Ez a zarándokutat mindenkinek tudom ajánlani, csodálatos erőt, tisztulást, segítséget, és úgy érzem, hogy a Jóistennek nagyon kedves az zarándokút. Én szerintem ezzel sok mindent tudunk elérni a mennyei atyánál, hogy segítsen meg bennünket. Nekem ez az út először is a magyar hazáért indult. 2006-ban. Akkor a politika vitt bele még hozzá. Úgy éreztem, hogy itten a legjobb lesz, ha én a Jóistenhez fordulok, és elindulok az zarándokutakon, és ott fogok kérni a Jóisten, segítse meg a magyar népünket, meg a hazánkat, hogy megmaradjunk. Mert már én sokszor elmondtam, mi olyan helyzetben vagyunk magyarok, hogy minket csak a Jóisten tud megsegíteni. Ő által menekülhetünk meg, mert nagy veszélyben van itten a magyarságunk sajnos. Hát a hosszú zarándokutjaim 15 ezer kilométer amire tesznek, amit 2006 óta csinálom.
És a családja mit szól az ön zarándokútjaihoz?
A családom azok mindenképpen támogatnak, leginkább a feleségem, aki otthon marad ilyenkor a jószággal, meg vigyáz a házra, meg locsol a kertbe. Nagyon segítőkész, jó feleségem van, úgy mondjam, és imádkozik értem, elfogad.
Otthon imádkozik öntönyével zarándokútra?
Így van. És szoktam neki mondani, ez közös útunk. Ő igaz, hogy otthon van, de együtt csináljuk. Nélkül ezt biztos, hogy nem tudnám megtenni. Ő is ugyanolyan görögkatolikus, mint én vagyok. Rendszeresen járunk a templomba, gyakoroljuk a hitünket nagyon, amennyire csak tudjuk.
Hát ez látszik, az alázat és a segítőkész szándék, az itt most is minden nap látszódik önön, és tényleg a szerénység árad a tekintetéből, és sokszor, amikor fáradtan jövünk, és már úgy érezzük, hogy sosem érkezünk meg a következő állomásra, önnek mindig van egy-két biztató szava az emberhez, és ez nagyon jól esik.
Az a helyzet, hogy ez a zarándokút engem leginkább az ember szeretetre tanított meg. Rájöttem, hogy micsoda fantasztikus dolog egy ember. Istennek a csodálatos teremtménye, minden ember egy világegyetem. És egy Olá Miklós atyától hallottam valamikor ezt a mondást, és így magamnak fogadtam. Azt mondta, hogy az Isten minden embert egyformán szeret. És én ezt elkezdtem gyakorolni a munkahelyemen is. És azt vettem észre, hogy megváltozik az emberek velem kapcsolatban. Én megpróbáltam minden embert úgy szeretni, persze úgy nem tudom, mint a Jóisten, de legalábbis igyekszem.
De amikor ellenállásba ütközik, akkor ezt hogyan tudja áthidalni? Persze ez ugye minden helyzetben másként nyilvánul meg, de esetleg erre van-e valami taktikája?
A szeretet. Nagy türelmet tud adni az emberekkel szembe. Végtelen türelmet. Én magam csodálkoztam, inkább úgy átalakított ez az arándok út, hogy ez nem igaz. Még a természetemben is változtatott, pedig már a nagy szó. Örülök neki nagyon, és még mellé ráadásul nagyon jól bírom az utakat, jó egészségnek örvendek, hála Jóistennek. Tudom csinálni, bízok még benne, hogy meg nagyon sokáig fogom.
Kedves György, amikor éppen nem zarándok úton vesz részt, akkor mivel foglalkozik?
Hát mondhatnám, hogy sok mindennel. Egy perc megállásom nincsen. Mióta nyugdíjas lettem, nagyon sokat bevállaltam. Leginkább ilyen közéleti, egyházi dolgokba vagyok benne. Például a Mária Rádiónak vagyok aktivistája, a magazinokat hordom címekre. Az minden hónap egy bő nap, vagy másfél nap autóval Debrecen minden részére viszem, meg Nyíradon minden részére. Engem boldoggá tesznek az ilyen dolgok. Nagyon szeretem csinálni. Nagyon szeretem a zenét például. Énekelek a Csapókerti Páva körbe Debrecenbe, már 20 éve.
Gratulálok!
Köszönöm szépen. Akkor van egy túra csapatom Debrecenbe. Ők vele járjuk, már az is már 15 éve kb.
Ez a természet iránti szeretetből adódik?
Abból adódik, amit ezt is gyerekkoromban kaptam meg. A régi paraszti világban nőttem fel, ahol...
Hogy tetszett születni?
Nyiradonyban, 1950-ben. Régi paraszti világban nőttem fel, ahol benne voltunk a természetben. 7 volt földünk volt, és akkor a szüleim mentek kapálni, pici gyerekik voltunk, ott maradtunk a szekérbe.
Hányan vannak testvérek?
2. Öcsém van még nekem. És ott kint óhatatlanul belénk ivódott a természetnek a szeretete. Hát akkor még nem olyan volt kint, mint most. Tele volt élettel a határ. Emberek földeken dolgoztak. Meg jöttek, mentek, mozgás volt kint, nem úgy, mint most már elmúlt az a szép paraszti világ, mióta a TS elvette a fődeket.
Hát igen, az még más világ. Akkor ide hova szoktak menni, túrázni?
Debrecen környéke. Fancsikai tavak, nagy erdő, Haláp, a Gúti erdő.
Milyen gyakorisággal csinálják, vagy amikor
hetente.
Éppen az idő, hogy olyan szinten, hogy hetente?
Hetente, de úgy délután megyünk. Munka után, hogy még onnan még aki dolgozik, el tudjon jönni, és akkor este 9-10 óra, mire hazaérünk. És akkor viszem a csapatot, mert nagyon szeretik, érzik, hogy milyen jót tesz nekik.
És hányan vannak egy-egy alkalommal?
Hát 6-7, mikor hányan? Szóval vagyunk, vagy 15-20-an a csapatban.
De a mag az általában ez a
hét. Igen, körülbelül. Nagyon jó a csapat, imádkozunk menet közben, rózsafőzést szoktunk mondani. Itt is rengeteg kaland élmény volt. Hát én ezt 76 óta csinálom, ezt a természetjárást. Annyi sok élményem van ebből is. De hát még az éneklésből, annak aztán még inkább. Ott is van, 40 éve énekelek.
És mi a kedvenc műfaja az éneklésben? Most mondta, hogy ugye népdalkörben vesz részt. Világ életében ez a népdal vonzotta, vagy egyéb éneklési műfajban is kivette a részét?
Hát az a helyzet, hogy az éneklés vagy a magyar népdalokkal később találkoztam. Addig a magyar nauták voltak, mint ahogy régi magyar családokban, ahogy ment.
Szájról szájra.
Igen, meg disznótorban, ment a nagy mulatás, az én szüleim, meg az egész családom nagyon szerették a nautákat. És olyan 55 éves koromban találkoztam a magyar népdalokkal, ami nagyon megfogott, nagyon-nagyon megszerettem, csodálatos dolog. Nem is gondoltam volna. És akkor azóta gyakorlom, meg kórusokba énekeltem. Debreceni Maróti kórus, pedagógus kórus, ott is énekeltem, hogy 30 évig. Ott már komolyabb műfajok mentek.
Az már más vonal volt.
Más vonal volt. Tehát elébb az volt, utána jött a népdal, mert hogy kikreteztünk Nyíradonyba, abba kellett, hogy adjam a kórust, igen, és akkor maradt a népdal. Akkor benne vagyok még a képviselőtestületben, Debrecenben, az Attila téren. Ott is 18 évig szolgáltam ott a sekrestjébe, de a képviselőtestületben 1981 óta vagyok benne. Úgy fordult az életem, hogy már ezt, itt is egy kicsit gyengül a menet, mert hogy Nyíradonyba kiköltöztünk.
Kicsit távolabb került.
Igen.
Fizikailag.
Igen. De mindig találok azért olyan munkát, ami közel van, nem kell messzire menni. Például a utca belémben volt egy idősebb néni, aki nagyon beteges volt, és el kellett, hogy vállaljam, nem kellett, hát én vállalkoztam rá.
Szívességből.
A gyámságát. Ott is 4 évig voltam gyám, most halt meg 1 fél éve. Az is nagyon megható dolog volt, nagyon ez a gyámság, ez a karitász munka, hogy úgy mondjam, ez is kimondott öröm, lelki öröm, boldogság az embernek. Nekem az például, gondolom másnak is. Úgyhogy ott is sokat tettem, igyekeztem. Meg Debrecenben nagyon sok idősebb emberekhez jártam.
És úgy gondolom, hogy ezek mind feltöltik és erőt adnak önnek a hétköznapokhoz.
Így van, és ennek az az alapja, hogy ez teljesen önzetlenül, pénz nélkül, tehát mindenféle haszon nélkül csinálja az ember. Az az alapja ahhoz, hogy boldog legyen. Mert ha már bekerül a anyagi vagy bármi, akkor már elrontja az egészet.
Akkor már teljesen más irányba megy ez az
egész. Így van, akkor már más a lelki állapot az embernek. Szóval én annyi mindenről lemondtam, most nem akarok dicsekedni, de 3 lakást ajánlottak fel. Nem kellett, nem fogadtam el. Nem kellett. És én nekem így volt jó.
Hála Istennek van fedél a feje fölött,
van.
Családja van.
Amit kellett, azt mindig megadta a Jóisten. Sokat nem adott, csak mindig annyit, amennyi kellett.
Ez pont elég.
Így van. Hát így élem az életem, még remélem, hogy még ad a Jóisten még.
Nagyon sok mindent felsorolt, hogy mivel szeret szívesen foglalkozni, illetve hogyan telnek a napjai. És van-e még valami olyan hobbia, tevékenysége, ami a természethez közel áll, vagy amit szívesen csinál?
Hát igen, van egy nagy kertem, egy hold, 1600 kvadrát, mondjuk már ennek 1/3 akácerdő, de ott van még a többi. Nagyon jó szőlőket termesztek, nagyon szeretem a kertészkedést.
És borászkodik is?
Persze, hát tavaly is volt 1200 liter borom. Nagyon sokat elajándékoztam belőle.
Ez segítséggel csinálja, vagy csak így a kedves feleségem?
Hát a feleségem keveset segít. Én ezt magam csinálom, mert ez igazi élvezet. Ez egy csoda dolog, a szélészet.
Elfoglaltság mellett még erre is marad ideje?
Marad, mert úgy csinálom, hogy maradjunk, mert nem szoktam fáradt se lenni, még ráadásul. Hiába megyek, egész nap hajtok, még este 9-10 órakon nyugodtan. Semmi gond, bírom, hál' Istennek.
Hát a harmónia és a nyugalom a sugárzik önről, ez vitathatatlan.
Én valahol olvastam, hogy kertész legyen, aki boldogságra vágyik, de ez egy igaz mondás, magamon tapasztaltam. Csak mondjuk túlzásba nem jó vinni. Kell az embernek a természethez való közelség. Mert az onnan az Isten sugárzik ránk a természetből, úgyhogy ez egy csoda, hogy úgy mondjam. Na, a kertészkedésen kívül még van egy, amit szintén nagyon szeretek, és igazán boldoggá tesz. Édesanyám 1999-ben, mikor meghalt, volt neki egy rózsafűzér társulata, és én azt átvettem tőle. És azóta én vezetem ezt a csoportot, a titokváltás, kapcsolatot tartom velek. Hát ez is egy nagyon jó dolog, én úgy érzem ezt is, hogy kimondott lelki örömet ad az ember.
Ez egy hatalmas kegyelem.
Így van. Sokat imádkozom egyébként. Nagyon szeretem az imát, úgy érzem, hogy erőt ad. Most hát a legkedvesebb imám természetesen a rózsafűzér, vagy a Jézus ima, de ami van, a Szent Brigitta imát már 1,5 éve imádkozom minden nap. És ez is egy fantasztikus ima, nem is gondoltam volna. Egy jó fél órába belekerül minden napomba, de olyan ígéretek vannak benne, és én hiszem, hogy ez meg is adja a Jóisten.
Hol találkozott ezzel a Szent Brigitta imával?
Egyik ismerősöm már sok év adt ezt nekem. Ott hányódott a többi közt, már úgy értve a papírém irataim közt, mert van bőven. Valahogy a kezembe került. És így belenéztem, és akkor elkezdtem gondolkodni, hát én ezt el fogom kezdeni. Nagyon-nagyon komolyan vettem, ki ne maradjon belőle egy csepp sem, minden nap jegyzeteltem, hogy nehogy elfelejtsem. Leírt.
Annyira megfogta önt ez.
Igen, igen. Utána azt már megyem, most már simán mindig. Ezt is elmondom a sok közül. Természetesen evangélium olvasás is van, mondjuk az nem túl gyakran, de olyan is van. Akkor még a hitemet, hogy megvalljam az embereknek, amerre jártam az Arándok útjaimon. Kinagyított Mária képeket kiraktam az utcai tűzfalunk a falunkra, hogy messziről lássák az emberek. Hogyha ott elmennek előttünk, akkor eszükbe jusson a szűzanyja meg a Jóisten. Látom, sokan keresztet is vetnek, hogy elmennek előttünk, úgyhogy...
Hát ez egy nagyon szép kezdeményezés, a szívből gratulálok ennek.
Igen, köszönöm szépen. Nagy izgalom volt az első gépet, mikor kitettem. Jaj, mondom, hogy mit fognak szólni az emberek hozzá, de mondom, nem érdekel. Úgyis bennem van, ezt meg kell, hogy tegyem.
De ez az ön háza körül, vagy...
Házam falán, az utca felül. Az utca felül, kívül, tehát úgy jól látható, fel a tűzfalnak nevezik azt a ház végét helyesen.
És megkérdeztetem, hogy hány darab kép van kirakva?
Kezdődik a Mária Celli szűzanyával, a Csesztolvai szűzanyával középen, jobbról van a Medjugorjei szűzanya, Mária Pócsi szűzanya, Csíksomjói szűzanya, ennyi van, azt hiszem, igen.
Hát ezt mindenféleképpen a kedves hallgatók vissék eszükbe, hogyha az ön falujában látogatnak, ezt keressék fel feltétlenül, mert biztos, hogy felejthetetlen élményt jelent, és mindenkit megerősít a hitében ez is.
Tehát jártam sokféle zarándokutakon, és láttam kitéve szobrokat főleg Ausztriában, ki sokat láttam, meg több országban, mert 8 országon gyalogoltam egyébként keresztül. Ezt végig imádkozva, meg izzadva, meg küzdve. Nem volt semmi dolog ezeket megtenni. Olyan hegyeken mentünk át. Tehát a spanyol Camino első nap 1200 méter szintkülönbséget kellett megtenni, a Pireneusokra felmenni. Másnap meg lefele. Szóval láttam sokféle ilyen szobrokat, és úgy döntöttem, meg úgy éreztem, hogy én is ki fogom ott tenni. Először egyet raktam ki, nagy izgalom volt.
És mit szóltak a falu lakosai?
Hát csendben voltak egy darabig. Nem szóltak egy szót se. Mondjuk a szomszédom az már mondta, hogy nagyon tetszik neki. Ki tudja, mit éreztek. Biztos, hogy megmozdult bennek valami. Én úgy érzem ezzel az emberek.
De ön a hitét ezzel is megvallja.
Megvallottam, így van. Szintén kell egy keresztény embernek, hogy megvalljuk a hitünket, mert másképp mit ér.
A nyárra, illetve az őszi időszakra milyen programjai vannak még tervbe véve?
Most a Mária Pócsi búcsú lesz az augusztusi nagy búcsú. Oda még elmegyek a hazamegyek, csak oda már nem lesz időm gyalog menni. De szeptemberben a Balaton-Almár és Hümeg szarándokút, ami tavaly már Szabó Tamással, a Mária Rádió és a Mária út vezetőjének a vezetésével megtettünk, azt most megint szeretném megcsinálni szeptember elején. Akkor jön az október 1-én az apák zarándoklata, ami Debrecenből indul, az kétnapos. Nyiradonyban van a szállás, nálunk is alusznak zarándokok, nagy örömömre. Meg még szóval többször el szoktam menni Mária Pócsra, gyalogosan, de úgy is szoktam, hogy oda-vissza. Egy nap alatt ez 60 kilométer.
Az szép teljesítmény.
És azért nagyon szeretek egyedül menni, mert az emberekkel tudok beszélgetni. Volt, hogy vittem a keresztet magamban, egyedül mentem, és azt hittem, hogy majd kiröhögnek, vagy nevetnek az emberek, de nem. Meghatódtak, és megnyíltak, és olyan jól el tudtam velük beszélgetni, per természetesen hitünkről, meg a Jóistenről, meg a szűzanyáról. Nyírmiárdén keresztül megyek, ott vannak a cigányok laknak, olyan nyitottak, olyan érdeklődnek, hogy le a kalappal előttek. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszenek.
És akkor példaként szolgál számukra is.
Üzenetet küldenek nekem velem a szűzanyához, hogy pénzt adnak ide, hogy dobjon már be helyettek. Megállított egy cigány azt, hogy jött haza fel a boltból, egy szatyor, amit vásárolt, kivett belőle egy 2 literes ilyen kólaszerű italt. Minden áll ideadta, de mondom, nehéz lesz át, és nem, vigyem. Imádkozzak, mert a lába nagyon fáj, hogy azért imádkozzam. És meg is tettem természetesen, úgyhogy ilyenek vannak. A Donkanyarban meghalt magyar katonákért, a Debrecen Bocskai Lövészdandár szokott indítani minden évben egy emléktúrát, ami Debrecenből indul, Hajdúhatház, Téglás, Hajdúdorrog, Hajdunánásig megyen. És ezt mikor legelőször megtettem 4 éve, azóta minden nap imádkozom a Donkanyarban meghalt magyar katonákért. Annyira megfogott ez az út. Én mint szívelembe beálltam a katonák közé, és mentem velük. Ugyanis 2 évig katona voltam, de én úgy érzem, az is maradtam, és én a katonákat...
Szívemélyen.
Meg amúgy is katonákat tisztelem, becsülöm. Ők értek és imádkozom minden nap magyar honvédekért, meg a magyar rendőrökért, mert közvetlen családtagunk is van benne, mert az unokám katonának tanul a debreceni katofrikári szakközépiskolába. A fiam meg Debrecenben rendőr, alezredes, kapitány helyettes. Ezért is, meg amúgy is, mivel szükség van a rendőrökre, katonákra, és így imádkozom, értek is, szükség van rájuk.
Kedves hallgatóink, Illés Györggyel zarándoklatairól, lelki élményeiről Hajdú Mária beszélgetett. Műsorunk a 2025. január 6-ai adásunk ismétlése volt.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.